Az Ars Nova hétfő esti műsorában Marie Claire Alan orgonál. Az éppen 100 éve született francia művésznő és zenepedagógus Johann Sebastian Bach összes orgonára írt művét, és más szerzők, köztük Mozart, Fauré és Poulenc orgona műveit is rögzítette. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, hétfőn 22 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenhat óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
Köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarázs Zsolt. Most következő műsorunkkal, ha nemrégiben elhunyt operaénekesre, Jevgenyi Nyesztyerenkóra emlékezünk. A világhírű orosz basszista gyakran fellépett Magyarországon. 1985-ben például ő énekelte első külföldiként magyarul a Kékszakállút Kassa Katalin partnereként. A világ vezető operaházaiban láthatták a milánói Scalától a New Yorki Metropolitanen, Bécsen át a londoni Covent Gardenig. 2014-ben lépett föl utoljára Budapesten, egy orosz dalestet adott. Az a megtiszteltetésért, hogy én lehettem a műsorvezetője ennek a dalesnek az operaházban. Ekkor ismerkedtünk össze, és hívott meg bécsi otthonába, a Stephansdomtól nem messze lakott. Egy egész napot eltölthettem lakásában, és ott rögzítettünk egy több mint két órás beszélgetést, tehát 2014 végén, 2015. január 18-án került adásba. Jevgenyi Nyesztyerenkóra emlékezünk ennek a műsornak a rövidített változatával.
Добро пожаловать в мой дом. Я очень благодарен радио Барток, которое я довольно часто слушаю.
Isten hozta önöket az otthonomban. Nagyon hálás vagyok a Bartók Rádiónak, amelyet gyakran hallgatok. Hálás vagyok a rám irányuló figyelemért. Magyarországon először 1970-ben szerepeltem. Azóta szorosak a szakmai és a baráti kapcsolataim.
Egy interjúban azt mondta, Magyarország szerelem nem csak Bartók miatt, rá különösen büszkék lehetnek, hanem a vendégszeretet és az orosz kultúra értő szeretete miatt is. Azok az esték a Magyar Állami Operaházban épp oly kedvesek, mint a Metropolitan, a Scala, a Staatsoper vagy a Bársai színpadán. Miért kedveli ennyire Magyarországot?
Budapesthez és Magyarországhoz fűződő kapcsolatom kezdete gyerekkoromra vezethető vissza. Zenehallgatás során hallottam először Magyarországról. A kis Magyarország hatalmas ország a zene világában. És éppen ezért lenyűgözött az önök zenéje, és amikor Magyarországra érkeztem, meg kellett hajolnom az elbűvölő közönség előtt. Ezen kívül már a legelső vendégszerepléstől fogva nagy hatással volt rám a művészekkel való közös munka. A vendégművészekhez való hozzáállás Magyarországon jobb, mint bárhol máshol a világon.
Moszkvában született, de Leningrádban tanult. A 60-as években még nem volt biztos, hogy énekes lesz, hiszen az építészmérnöki egyetemet is elkezdte, sőt, ha jól tudom, le is diplomázott. Mi szólt mégis amellett, hogy ne építész legyen, hanem énekes?
Ja, мечтал стать певцом, к этому шел, в общем-то, прямой дорогой.
Mindig arról álmodoztam, hogy énekes leszek. Tulajdonképpen egyenes úton haladtam ebbe az irányba. De ez az út nehéz volt. Akadályokkal teli a körülményeim miatt. A Műszaki Egyetem építészmérnöki karán tanultam. Építkezésen kellett dolgoznom. Ezzel egy időben jártam a konzervatóriumba. Volt olyan időszak, amikor kételkedni kezdtem abban, hogy valaha kiváló énekes lehetek.
A pályájának a legnagyobb lökést talán az adta, amikor 1970-ben megnyerte a Csajkovszki versenyt. Akkor bizonyára már nem volt kérdés, hogy melyik szakmát válassza.
Конечно, этот конкурс стал решающим в моей жизни и последним.
Természetesen ez a verseny döntő fontosságú volt az életemben. Ezután, a verseny után, illetve még előtte hívtak a moszkvai nagyszínházba. Először visszautasítottam, hogy át kell gondolnom. De a verseny sikeresen zárult, és akkor igent mondtam. A nagyszínházban, a Balsójban olyan perspektívák nyíltak meg számomra, amelyek Leningrádban nem lettek volna lehetségesek.
Mi az, amiben ekkor még bizonytalan volt, hiszen Leningrád is egy neves operatársulat volt, és ott már foglalkoztatták önt a 60-as években. Még egy kicsit ekkor is bizonytalan volt önmagában?
Először is Leningrádban 8 évet töltöttem el színházakban. 4 évet a Mihajlovszkijban, 4-et pedig a Kirov színházban. A Mihajlovszkijban még negyedéves főiskolásként szerződtem. Hozzám állás ennek megfelelő volt. Fiatal diák. Nem vették észre, nem figyeltek a fejlődésemre. Ezért mentem át a Kirovba. Ott végül is megértettem, hogy az élet sokkal intenzívebb, sokkal érdekesebb a Balsójban, a repertoár szempontjából, valamint az a figyelem, ami mégiscsak egy fővárosi színházra irányul. A főváros az főváros. Pétervár pedig csak volt főváros. Annak idején legalábbis így volt.
Élete egyik legboldogabb napjának tartja 1972. június 22-ét. Ekkor volt a debütálása a Balsójban, mégpedig a Ruszlán és Ludmilla című operában.
Это была премьера Руслана и Людмилы в конце моего первого сезона в Большом театре.
Ez a Ruszlán és Ludmilla premierje volt a nagyszínházbeli első szezonom végén. Ruszlánt a csodálatos Boris Alekszandrovics Pokrovszki állította színpadra. Ő korának egyik legnagyobb rendezője volt. Részben neki volt köszönhető, hogy foglalkoztattak a színházban. Amikor elkezdett ott dolgozni, rögtön fölfigyelt rám. Ő kért föl a szerepre. Igen, ez a bemutató, ez a szerep a sajtó szerint az egész évad szenzációja lett.
Ezt követően a 70-es évektől a Balsói egyik vezető énekese lett hosszú éveken keresztül, és külföldön is fölfigyeltek önre. Az egyik legkiemelkedőbb Boris Godunovnak tartották a világon. Olaszországban 1981-ben kapott is ezért egy díjat, mint minden idők legjobb Boris Godunovja.
Boris Godunov это мечта каждого басса.
Természetesen a Boris Godunov minden basszista álma, legalábbis minden orosz basszistájé. Én eléggé különös úton jutottam el hozzá. Eleite önállóan készültem rá. 1971-ben még a Balsó előtt énekeltem először Lengyelországban, Gzdanszban, a Balti Operában. Egyedül készültem a szerepre, alakítottam ki a maszkot, és fölvettem Sáljapin kosztümjét. Ekkor még nem a múzeumban volt, hanem a többi kosztüm között. Másikat nem is tudtak volna adni, csak Sáljapiné volt szabad. Így énekeltem még a nagy színház előtt Boriszt.
Nagyon sokszor énekelte ezt a szerepet a világ színpadain, és háromszor, 1978-ban, 85-ben és 87-ben lemezre is vette a Boris Godunovot.
Igen, azt kell mondanom, nagyon behatóan tanulmányoztam Boriszt, az összes verziót. A második eredeti verziót, Mussorgszkij hangszerelését Magyarországon énekeltem először.
A Mussorgszkij féle eredeti verziót sokáig nem játszották, hanem a Rimszkij-Korszakov féle hangszerelést. És Sosztakovics is készített egy változatot, ami pedig végképp ritkán kerül színre.
Ezt nem mondanám, a Sosztakovics féle változat a Mariinszkij színházban is ment. Abban Varlám szerepét énekeltem, de ezen kívül még sok színházban játszották. Gyakran énekeltem külföldön is különböző színházakban. Nehéz megmondani, nincs róla statisztikám, de lehet, hogy mostanában gyakrabban játsszák az első változatot, amit annak idején a Mariinszky Színház nem fogadott el, amikor Mussorgszkij odavitte. Akkor készítette el a második változatot a lengyel színnel, és más változtatásokkal. De ezzel az elsővel én életemben először Észtországban találkoztam. Gyakran szerepeltem náluk. Később, talán 1988-ban Párizsba is elvitték. Egy egész hónapig ment teltházas előadásokkal az Opera Comicban. Különböző színházak jelentkeztek ezért a változatért, és ezt most végleges változatként tartják számon.
Ez egy nagy teatr. Mire. Она также функционирует теперь как и окончательная версия.
Mussorgszkij Boris Godunov című operájából Boris monológiát énekli most Jevgenyi Nyesztyerenko a második felvonásból. A moszkvai nagyszínház ének és zenekarát Yuri Simonov vezényli.
Слез просил мне в утешение. нос, по яркому улы поздней Литвы и тайные подковы, глад и мор, и трусы разоренья, словно дикий зверь рыщет люд зачумленный, голодная, бедная, тяжкий мой грех в испытание. Милой всех зол меня нарекаю, клянут на площадях имя Бориса. И даже сон бежит, и в сумраке ночи дитя окровавленное встает. Очи пылают, стиснув ручонки, молит пощады, и не было пощады. Страшная рана зияет, слышится крик его предсмертный. Господи, Боже мой.
Muszorszky Boris Godunov című operájának második felvonásából hallották Boris monológiát. Jevgenyi Nyesztyerenko énekelt, a Moszkvai Nagyszínház énekes zenekarát Yuri Simonov vezényelte. Glinkát tartják az orosz zenei hagyomány megteremtőjének, és a Ruszlán és Ludmilláról már beszéltünk, de a másik nagyszerű operája az Iván Szuszanyin, aminek természetesen a címszerepét többször is elénekelte.
Iván Szuszanyina, ja начал учить еще работая в Ленинграде.
Az Iván Szuszanyinnal még Leningrádban kezdtem foglalkozni, de valamilyen oknál fogva nem akkor valósult meg a szerep. Talán éreztem, hogy fiatal vagyok még hozzá. Aztán néhány évvel később Moszkvában, a Ruszlán után visszatértem Szuszanyinhoz. Még emlékeztem rá a korábbi tanulmányokba, és mondhatom, naplóim tanúsága szerint azonnal óriási volt a siker, mind a közönség, mind a kritikusok körében.
A szerepet külföldön is többször énekelte, de vajon hogy fogadják az orosz operákat Oroszországban?
Először is meg kell említeni, hogy 1989-ben volt az eredeti Glinka által írt darab premierje. A Nagyszínházban és mindenhol másutt a Szovjetunióban átírt librettóval játszották. Abban nem szerepelt a cár, és semmilyen a cárral összefüggő téma, de legalább abban a formában játszották. Még akkor is, ha az egyáltalán nem az volt, amit Glinka megírt. 1988 végén kezdtem harcolni az Iván Szuszanyin eredeti szövegének visszaállításáért a Balsojban. Akkoriban ez lehetetlennek tűnt. Emlékszem a megbeszélésre a főigazgató irodájában. Én, mint a címszereplő, a javaslatomat támogató igazgató, az előadás karmestere, a főkarmester, a művészeti vezető és a főigazgató ültek, és azon gondolkodtak, hogy milyen szósszal lehet a Nagyszínház színpadára állítani a monarchisztikus operát.
Ugye itt a 70-es, 80-as évek Szovjetuniójában járunk. Mi volt az akkori rendszernek a fő problémája ezzel a darabban?
Ну, во-первых, эта опера имела название «Жизнь царя».
Először is, bár ennek az operának a címe a cár élete. Glinka nem így nevezte. Azt írta első Iván Szuszanyin. Ezt a címet első Miklós adta. Amikor elvitte a partitúrát megmutatni a cárnak, gondolkodott a címen, és azt írta meghalni a cárért. Első Miklós megnézte, és azt mondta, nem lehet halál. Áthúzta. Odaírt, hogy élet. Így keletkezett a cím. Életünket a cárért. A szövegkönyvet Rosenbaró írta, túlságosan tele monarchisztikus érzülettel. A lényege, hogy Szuszanyin megmenti a cárt. Szóval, hogy a lengyeleket elviszi az erdőbe. Meg akarták ölni a cárt, de ez így meghiúsult. A szovjet időben a librettót úgy írták át, hogy Szuszanyin Minyint, a herceg egy egyszerű népfelkelésben résztvevő földművesét menti meg. Tehát ők Oroszország megmentői. Szóval minden teljesen megváltoztattak. Akár tetszik, akár nem, Rosen témája, a lényeg az, hogy a színpadon az legyen, ami a zeneszerző keze alól kikerült.
A saját archívumából következik most egy felvétel Glinka Iván Szuszanyin című operájából. Itt is a Moszkvai Nagyszínház a Bolsoi zenekara játszik, és ezen a felvételen az a Mark Elmrel vezényel, akivel ön sokat dolgozott együtt.
Я должен сказать, что в 98 году в городе Кайзерслаутерн,
1998-ban Kaiserslautern, ami manapság nem olyan nagy, de akkoriban a legjobb német foci csapata volt, csodálatos operaházában volt az Életünket a cárért című operának a bemutatója. A szereplők mind német énekesek voltak, akik orosz nyelven énekeltek. Én voltam az egyetlen Oroszországból. Elmondhatom, hogy teljes teltház volt. Mark Elmlerrel nagyon sokszor dolgoztam együtt. Ő a Moszkvai Nagyszínház hagyományait nagyon tisztelő karmester volt. Először is kiválóan ismert az összes előadást, az orosz repertoárt. És az ő dirigensi technikája, szabadsága, tekintélye alapozta meg a művészi munkának azt a fantasztikus atmoszféráját, ami az előadásokhoz és a lemezfelvételekhez elengedhetetlen. Meg kell jegyeznem, hogy Elmler határozta meg számomra azt a feladatot, amit én meg is valósítottam, hogy meg kell őrizni felvételeken a Nagyszínház arany alapját, a mi nemzedékünk kiemelkedő művészeivel. Például felvettük a Boris Godunovot Atlantovval, Obrazcovával és talán Mazurokkal. Az Anyagin szintén korosztályunk legjobb művészeivel. De felvettük a Jolontát, Francesca da Riminit, az Iván Szuszanyint, még azt a verziót, amelyben a Rosenbaró féle szöveget éneklem. Szóval Elmlernek elévülhetetlen érdemei vannak a nagyszínház életében. Utoljára 2002-ben léptem föl vele Hongkongban a Bolsoi vendégszereplésén, a Boris Godunov előadásában.
Это были гастроли Большого театра с Борисом Годуновым. Я пел последний спектакль с ним, Бориса Годунова.
Glinka Iván Szuszanyin című operájából hallgatjuk meg tehát a címszereplő áriáját, a Moszkvai Bolsoi Színház zenekarát Mark Elmrel vezényli.
Скорее возвести спасенья час для Руси. Время,
Моей могилы.
отца в глухих этих темрях. Лишь ветер прильет, да волк прибежит. Так вот, что судьба мне сулила. О, тебе, наш Богданушка, поручаю я доченьку с этой бурей залетною, шлю тебе челобитную. Береги ненаглядную нашу кроткую горлинку. Где птенчик смелый, мой Ваня, мой сынок, сквозь лес он скачет ночью темной один. Отца не станет, опять ты сирота, сестра. Ах ты, бурная ночь, ты меня истомила. Ах ты, дикая глушь, ты меня поглотила. Ах ты, лютая смерть, ты впилась в мое сердце. Табор вражеский заснул, спите крепко до зари, до ее теперь уснул, сном недолгим подкреплюсь. Сил для битвы надо много.
Glinka Iván Szuszanyin című operájából hallották a címszereplő áriáját Jevgenyi Nyesztyerenko előadásában, a Moszkvai Balsoj Színház zenekarát Mark Elmrel vezényelte. Arról már beszéltünk, hogy 1970-ben járt először Budapesten, Gunó Faust című operájából Mephistót énekelte természetesen, és aztán ugyanezt a szerepet, illetve ugyanezre a történetre épülő Bojtó féle Mephisto felét is elénekelte, azt, ha jól tudom, akkor 4 évvel később, még pedig a Margit szigeti szabadtéri színpadon.
De, у меня такая яркая дьявольская линия прошла.
Igen, nagyon világos, egyenes utam nyílt Budapesten. 1970-ben, talán októberben, az első szereplésem után azonnal több felkérést is kaptam különböző előadásokra. Emlékszem, az egyik ilyen alkalommal Fodor Lajos, aki akkor a Margit szigeti fesztivál igazgatója volt, felajánlotta, hogy énekeljek Bojtot. korábban már utaltam a magyar kollégák munkájának minőségére. Az operaházi Mefisztofele vörös jelmezében készítettek rólam néhány fotót. Amikor megérkeztem Budapestre, minden hirdető oszlopon az egész alakos Mefisztó jelmezes plakáton volt látható.
Везде стоял я в полный рост в костюме Мефистофеля, был написано Нестеренко, Мефистофель в опере Бойт.
Egyébként van különbség, hogy szabad téren énekelni, és bent egy operaház, ugye az operaénekesek sokszor félnek attól, hogy egy szabad téren nincs olyan jó akusztika, talán kicsit elszáll a hangjuk, vagy egyáltalán volt akkor hangosítás, vagy pedig hangosítás nélkül énekeltek a Margit-szigeten?
Я помню, что Николай Юров мне говорил, что он никогда не поет на открытом воздухе, open air.
Emlékszem, Nikolaj Gyaurov mindig azt mondta, hogy ő soha nem énekel szabad téren. Soha. Valóban ő mindig minden szabadtéri fellépést visszautasított, még a Veronai arénában is. Én nem tudom miért, de soha nem utasítottam vissza az ilyen fesztiválokat, ha maga a szerep érdekes volt. Engem soha nem zavart. Úgy emlékszem, akkoriban a Margit-szigeten nem volt hangosítás, ahogy nincs a Veronai arénában sem. Néha más szabadtéri előadásoknál mikrofonnal és erősítéssel kellett énekeltem. Máskor anélkül. Amikor az énekes szabadtéren kimegy a színpadra, az a legveszélyesebb, hogy óriási teret lát maga körül. Például a Veronai aréna 15-20 ezer férőhelyes. Igaz, a Margit-sziget sokkal kisebb, de ott is nagy a tér, sok az ember, az égbolt, se falak, se plafon. Az a fontos, hogy ne forszírozzuk, ne erőltessük a hangot ennek a hatalmas térnek a kitöltésére. Ugyanazon hangon kell énekelni, mint az operában vagy a koncerten.
Выполнение этого огромного объема. Нужно петь тем же голосом, что и в оперном театре, и в концертном зале.
És mindig vigyázott a hangjára, mindig tudatosan énekelt, mindig figyelt arra, hogy nehogy túl hangosan énekeljen, vagy hogy olyan szerepeket vállaljon, ami esetleg nem jó a hangjának.
Конечно, каждый певец хозяин своего голоса, он отвечает за него и должен вести себя ответственно по отношению к своему аппарату, знать его возможности.
Természetesen minden énekes gazdája a saját hangjának. És ennek megfelelően felelősséggel kell viseltetnie iránta. Ismerni kell a lehetőségeit. Meg kell tudnia választani a repertoárt. Azt kell mondjam, nekünk, fiatal művészeknek szerencsénk volt. A mi időnkben vigyáztak ránk a színházi vezetőink. Például a leningrádi színházakban, ahol dolgoztam, a vezető karmester ellenőrizte, hogy mit adnak nekem, milyen szerepeket, milyen partitúrákat kell megtanulnom. Amikor egy másik színházban a karmestertől megkaptam a Mazeppában Kocsubej szerepét, két hét alatt megtanultam, elénekeltem neki. Másnap főpróba. Nagyon jól emlékszem, júniusban volt. Oda jött hozzám, és azt kérdezte, hány éves vagyok? Mondom, 30. Erre ő, ha 40 lenne, beállítanám a bemutatóra, de így összecsapta kottát, és azt mondta, menjen haza. Maria Callas azt mondta nekem egyszer, önben csodálatos művészi potenciál van, hatalmas jövő vár magára, de csak akkor, ha megfogad egy tanácsot. Choose and refuse, azaz tudni kell visszautasítani.
And refuse.
Hol találkoztak Maria Callas-szal?
Maria Callas вместе с Тито Гобби.
Maria Callas és Tito Gobbi annak a Csajkovszki versenynek a zsűriében volt, amit megnyertem.
Egy másik nagy énekesnő, akivel együtt dolgozott, és ha már az előbb Gounod Faust című operájáról beszéltünk, Kiritek Kanava, 1986-ban Münchenben közösen vették fel ezt az operát. Hogy zajlik egyébként egy ilyen CD összeállítása, hiszen Sir Colin Davis volt itt a karmester, és Faust szerepében pedig a mexikói tenor Francisco Araizát hallhatjuk ezen a CD-n, akivel aztán többször is dolgozott a későbbiekben együtt.
No, Francisco Araiza, mnie znakom хорошо, мы с ним.
Francisco Araizát jól ismerem. Láttam, hallottam fantasztikus taminóként a Varázsvólában, Münchenben. August Everding csodálatos, zseniális rendezése volt. Fölvettük vele Münchenben a Don Pasquale-t, később pedig a Faustot. Sokszor énekeltem vele előadásokon is. Például többek között a Faustot Barcelonában. Fantasztikus énekes, csodálatos hangja van. Csodálatosak a magas hangjai. Emberileg is nagyon kellemes, érdekes ember. Szakmailag pedig, mint kolléga, mint partner a színpadon, nagyon temperamentumos ember. Nagyon kellemes emlékeim vannak Colin Davis-szel való közös munkáról. Sajnos operázakban soha nem találkoztam vele. Ez az egy közös felvétel volt. Az egyik legjobb karmester. Nagyszerűen vezényelt ezt a francia operát, jól beszél franciául. Meg kell említenem, hogy én először a milánói Scalában Georges Prétr vezényletével énekeltem franciául a Mefisztofelét. Colin Davis ritka rugalmassággal a sajátjaként tudta előadni ezt a francia zenét. Nagyon szeretem ezt a felvételt, mint ahogy a táncokat is, amiket külön hozzátettek. Ez egy gyönyörű Philips lemez, de mint hallom, sajnos már nem adnak ki több lemezt.
Gounod Faust című operájából az egyik legismertebb részlet Mefisztó rondója következik Jevgenyi Nyesztyerenko előadásában, a Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Sir Colin Davis vezényli, a felvétel pedig 1986-ban készült. Gounod Faust című operájából hallották Mefisztó rondóját Jevgenyi Nyesztyerenko énekelt. Már beszéltünk arról, hogy a kékszakálú herceg várát többször is elénekelte, de egy érdekes dolog történt itt, hiszen előbb énekelte ezt a szerepet Moszkvában, a Bolsójban, aztán vette lemezre, és csak ezt követően énekelte el a Budapesti Operaházban is. Ön volt az első nem magyar énekes, aki magyarul a Budapesti Operaházban ezt a nagyszerű szerepet elénekelte.
Именно в театре Опера Хас в Будапеште, потому что по-венгерски пели другие, ну, в других странах с нотами.
Pontosabban a Budapesti Operaházban, mert korábban mások már énekelték más országokban kottával a kezükben. Tudja, a kék szakálú számomra sorszerű volt. Amikor legelőször jártam Magyarországon 1970-ben, és a Faustot énekeltem, majd másnap az Anyegint, aztán Debrecenben az Igor Herceget. Emlékszem, egész éjjel autóval utaztunk vissza Budapestre, hogy reggel elérjem a gépet Moszkvába. Vissza kellett érnem egy koncert próbájára. Az utitársam, akinek nem emlékszem az arcára, de emlékszem, hogy egész éjjel azt magyarázta, hogy magának a kék szakálút kell énekelnie. Az ön hangja a kék szakálóhoz való. Koncsak mély basszus szerepét halva megérezte bennem a bariton kékszakálú szerepét. Nem tudom, de valószínűleg egy tapasztalt, érzékeny muzsikus volt. Egyszerűen belém szugerálta. Megérkeztem Moszkvába, és tudtam, hogy el fogom énekelni a kékszakállót.
Színi barady, já nie знаю, но очевидно, он был музыкант, опытный и тонкий, и он мне это внушил. Я уже прилетел в Москву, зная, что я буду петь кексакал.
És ugye ez az opera az, amelyeket nem lehet más nyelven elénekelni, mint magyarul. Mennyire volt nehéz önnek megtanulni ezt a szöveget magyarul? Aztán elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy amikor most beléptünk ide az ön lakásában, akkor is néhány magyar szóval köszöntött. Úgy látszik, hogy még néhány dologra azért emlékszik.
Да, конечно. Во-первых, когда мы... Я предложил Большому театру поставить эту оперу.
Igen, természetesen. Először is otthon én javasoltam, hogy ezt az operát vegyük föl a repertoárba. Feltétlenül Ferencsik János, Mikó András és Forrai Gábor meghívásával. Örömmel beleegyeztek. A moszkvai nagyszínházban egy nagyon jó orosz fordításban énekeltük a darabot. Sok premiéren énekeltem a Balsojban. Mondhatom, a kékszakálú bemutatója az első három legzajosabb, leghangosabb siker között volt. A teremben óriási volt az elragadtatás. Beborítottak minket virágokkal. Miért? Mert a zene mindenkit magával ragadott. Mindenek előtt ennek a zenének a szépsége, aztán a tartalom. Nekem nagyon tetszik az, amiről ez az opera szól. És nem elhanyagolható a nyelv. Nem vagyok az ellen, hogy fordítással énekeljünk. Azon a nyelven, amit ért a közönség, értenek a művészek. A közönség értette, hogy miről énekelünk. Mi értettük, hogy mit csinálunk. És természetesen Ferencsik elbűvölő dirigálása. Szintén mindenkire hatással volt. Olyan átéléssel énekeltünk Léna Obraztovával, hogy ez volt az egyik legnagyobb ünnep a színházban, és az én életemben is.
Всех. В общем, мы пели с таким энтузиазмом с Леной Образцовой, что ну это был один из самых больших праздников в большом театре в моей жизни. Вообще в моей жизни один из самых больших праздников.
Ugye Jelena Obraztova volt a partnere, akihez az is kötődik, hogy első orosz énekesekként ketten énekelhettek a Milánói Szkálában annak idején.
Да, должен отметить, что мы De nas выступали некоторые...
Meg kell egyeznem, hogy előttünk már a Nagyszínház néhány szólistája szerepelt orosz operákban. Mi Obraztovával az első szovjet énekesek voltunk, vagy mondhatjuk orosz énekesek Sajapin után, akik szerepelhettek a Szkálában olasz repertoárban. Ráadásul akkor, amikor a színház 200. évfordulóját ünnepelték a Don Carlosban, ami a szezonnyitó darab volt, és közvetítették az egész világon. Erre büszke vagyok, és azt gondolom, hogy mi tapostuk ki az utat az utánunk következő fiatalabb énekesek számára, mindenek előtt a Szkálába és más opera színpadokhoz is. De ismétlem, a Milánói Szkála színpadán olasz repertoárban mi voltunk az első. Ez szörnyű nagy felelősség volt. Természetesen nagyon izgultunk, de megoldottuk. Fontos megjegyezni, hogy mi mindketten ugyanabban a Leningrádi konzervatóriumban tanultunk. Ugyanazon a szakon, ugyanabban a csoportban, ugyanabban a padban ültünk. És néhány más énekesünktől eltérően mi nem voltunk gyakorlaton a Szkálában. De ettől függetlenül nekünk jutott ez a megtiszteltetés. Egyrészt. Másrészt ez egy megpróbáltatás.
Честь, с одной стороны, с другой стороны, это испытание.
És ugye Jelena Obraztova lesz a partnere a Kékszakálló Hercegvárában, de térjünk még egy pillanatra vissza Ferencsik Jánoshoz, hiszen vele sokat dolgozott együtt, és önszorgalmazt, ugye, ahogy mondta is, hogy Moszkvában is ő vezényelje a Kékszakállót, és a most következő lemezfelvételt is Ferencsik Jánossal készítette.
De, вы знаете, дирижер, он был совершенно изумительный. Причем дирижер не такой, который...
Tudja, ő csodálatos karmester volt, ráadásul nem olyan, aki állandóan parancsolgat. útmutatást adott, csak egyszerűen a kezeivel, az arcával, a tempójával ihletet csugalmazott. Létrehoztatta az állapotot, amire nekem, mint kék szakállúnak szükségem volt. Ez szabad, közös művészet volt, közös zeneiség. Már az első próba után el voltam ragadtatva. Szinte semmit nem mondott a zenekarnak a próba alatt. Szófukar volt. Ritkán tett néhány megjegyzést. Szukerált. Ez hatott a zenekarra. És a zenekarunk, ami egy nagyon jó zenekar, nagyon szerette Ferencsiket. Jól együttműködtek. A zenekar válaszolt Ferencsik sugalmaira, szuggesztivitására. Persze nem minden előadáson vezényelt Ferencsik, néha nagyszínház karmestere, néha más magyar karmester. Mind jók voltak, minden rendben volt, de nem volt meg ugyanaz az érzés sem nekünk énekeseknek, sem a zenekarnak, sem a közönségnek, mint amikor Ferencsik János vezényelt.
Bartók Béla a Kék szakálló Hercegvára című operájából az ötödik ajtót hallgatjuk meg. Judit szerepében Jelena Obraztsova, a Kék szakállót pedig Jevgenyi Nyesztyerenko énekli. A Magyar Állami Operaház zenekarát és kórusát Ferencsik János vezényli ezen az 1981-es felvételen. Béla a Kék szakálló Hercegvára című operájából az ötödik ajtót hallották, Jelena Obraztsova és Jevgenyi Nyesztyerenko énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát és kórusát Ferencsik János vezényelte, 1981-ben készült a felvétel, a lemez előtt hallják a Bartók Rádióban, ezúttal nem Budapestről, hanem Bécsből, hiszen Jevgenyi Nyesztyerenko vendégei vagyunk. Hát amikor beléptünk ide önhöz, akkor én döbbenten tapasztaltam, hogy a kaputelefonra ki van írva a neve, és amikor megkérdeztem öntől, hogy tudják-e, hogy ki jön itt a házban vagy a környéken, akkor azt mondta, hogy akkor, amikor tanít, akkor biztosan, mert hogy itt háznál fogadja a növendékeit, és mind a mai napig tanít.
Mindenek előtt magam is énekelek. Például a budapesti fellépés előtt 5 hétig minden nap gyakoroltam, hogy formába jöjjek. Így aztán eleget hallgathattak engem. Aztán éppen tegnap utazott el az egyik kazaksztáni növendékem, aki 2,5 hetet töltött itt.
Most egy olyan opera következik, ami szintén viszonylag ritkán kerül az operaházak színpadára. A tavalyi Verdi év kapcsán az Attilát ismét világ több operaháza elővette. Az az érdekesség, hogy ezt az operát is magyar közreműködőkkel vette föl, hiszen partnerei Miller Lajos, Sass Szilvia, Bénagy János és Kovács Kolos, a karmester viszont Lamberto Gardelli.
Я вспоминаю это время, когда мы записывали Attilu, és большим удовольствием,
просто это. Emlékszem arra az időszakra, amikor az Attila felvételei zajlottak. Nyár volt. semmilyen járvány, semmi megfázás. Mi művészek egész szezonban ettől szenvedünk. Könnyű volt énekelni, minden nagyon jól ment. Egyszerűen csak az idő miatt. És természetesen nagyon örültem a partnereknek. Nagyon jó kollégák, ismerősök. Gyakran énekeltünk együtt különböző előadásokban. Csak felső fokon lehet beszélni róluk. Ezért szerintem ennek az operának ez az egyik legjobb felvétele. Természetesen nagyon kellemes volt újra találkozni Sas Szilviával, egy igazi csillaggal, aki, ha nem tévedek, 1970-ben kapott Bulgáriában aranygyűrűt.
Ugye több Verdi szerepet is elénekelt a Don Carlosból is, vagy a Nabuccóból is. Ezt az Attila című operát azért viszonylag ritkán játsszák. Mi lehet ennek az oka?
Először Barcelonában énekeltem Attilát, majd Madridban, Tallinnban. És volt ez a lemez. Valamint még a Veronai arénában is. A díjat is kaptam érte. Szóval nincs igazán olyan érzésem, hogy nagyon ritkán állítanák színpadra. Az én értelmezésem szerint van benne néhány nem túl világos rész, de a közönség jól fogadja. A mondani való ügyesen van felépítve, az embereket megfogja. Természetesen sok függ a rendezéstől. Szerintem a legjobb rendezés Veronában volt.
Azért is mondtam, mert Magyarországon több mint 100 évet kellett várni a premier után, 1972-ben, és a Margit szigeten került színre. 1987-ben vették föl, és mint ahogy mondtuk már, Lamberto Gardelli volt a karmester, aki abban az időben egy nagyon meghatározó karmester volt a Budapesti Operaházban. Ön hogy emlékszik vissza a közös munkára?
Lamberto Gardelli, я знаю достаточно хорошо. Ну, прежде всего, это на Маргит Сигет Мефистофель Бойто. Это была моя первая встреча с итальянцем.
Lamberto Gardellit eléggé jól ismerem. Mindenek előtt a Margit szigeten Bojtó Mefisztofele című operája kapcsán. Ez volt az első találkozásom olasz karmesterrel, olasz operával. A Bojtó bemutatója után jött Verdi Hajdája 1974-ben. Így két új szerep is született Budapesten. Később énekeltem vele Verdi Requiemjét is. Voltak közös felvételeink, koncertek. Akkor már a Müncheni rádiózenekarát vezényelte. Az egyik legkiemelkedőbb olasz karmester volt. A Covent Gardenben a Sevillai Borbét is vele csináltuk. Korosztályának egyik legjobb karmestere volt, de valamilyen oknál fogva távol maradt Olaszországtól. Él sokfelé, csak nem Olaszországban. Gardelli szerintem tehetségéhez mérten alulértékelt volt, de számomra ő volt a korszak egyik legkiemelkedőbb karmestere, és nagyon sokat tanultam tőle.
Amikor Gounod Faust című operájáról volt szó, akkor Georges Prêtre nevét említette, a Kék szakállónál Ferencsik Jánosét, most olasz operáknál Lamberto Gardelliét. Segítség az, hogyha az adott nemzet karmestere dirigálja az operát?
Это совершенно обязательно, чтобы дирижер, который ведет спектакль...
Ez kiemelkedő fontosságú. Egy karmesternek, aki visz egy előadást, annak anyanyelve kell, hogy legyen az adott műnyelve. Sajnos a mai karmesterek univerzálisak. Minden összekeveredett. Van rá példa, hogy a karmesternek nem anyanyelve a darab nyelve, amit vezényel, de legalább jól beszél olaszul, franciául. Mint például Colin Davis. De ez elég ritka. Nincs annál rosszabb, mint mondjuk egy olyan osztrák vagy német dirigensen énekelni olasz zenét, aki azt sem tudja, mit jelent a menum, mosso, allegro, stb. Szerencse, hogy Lamberto Gardellivel dolgozhattam 3 olasz operában és a Requiemben, valamint Claudio Abbadoval a Don Carlosban, vagy például Riccardo Muttival szintén. Többször is a Don Carlosban énekelettem. Ugyanúgy, hogy Konstantin Simonovval a Leningrádi Marinszkij színházban. A Balsojban pedig Simonov Elmler, Lazarev, az orosz repertoár egész másképp hangzik velük.
Elmler, Lazarev, это уже в русском репертуаре, конечно, там.
És az is nagyon fontos, hogy érthető legyen a szövegmondás. Hát mennyire figyelt oda arra, amikor például eredeti nyelven énekelt operákat, ugye most a rövidesen az Attila részletét hallgatjuk meg olaszul, hogy az az olasz közönség számára mondjuk egy érthető előadás legyen.
Публике, в общем, ничего не понятно, когда поют на языке другой страны.
Конечно, a közönség egyáltalán semmit nem ért, ha külföldi énekel neki. Természetesen a művésznek kötelessége maximális pontossággal és fonetikailag helyesen ejteni a szavakat. A művésznek kifejezően kell énekelnie és játszania. Abban az esetben a szavak értelme nem is jut el a hallgatósághoz, mégiscsak a mimika, a mozdulatok és az emóciók valamennyire segítenek. Természetesen segítség a színpad fölötti felirat is. De az ember azt olvassa, nem tud a színpadi történésre figyelni.
Ugye ön az orosz iskolán nevelkedett, ott mennyire volt fontos már mondjuk a 70-es években, hogy színészileg is teljes értékű legyen az előadás, ne csak szép hangokat halljunk?
Актерское действие и вообще эмоциональное исполнение рассматривалось...
A művészi hatást és az érzelmi kifejezést a tanáraim hangi adottságokkal együtt bírálták el. Az orosz iskolán nevelkedett énekesek megtanulnak nem csak szép hangokat képezni, hanem vokális összképet létrehozni. Akkoriban többnyire oroszul énekeltünk, és csak elvétve más nyelveken, mert akkor ez így volt az egész világon. Csak a 70-es években kezdtek áttérni az úgynevezett eredeti nyelven történő éneklésre. Az eredeti nyelven éneklést Herbert von Karajan vezette be. Miért? Azért, mert abban az időben nagyon megnőtt az előadás minősége iránt a követelmény, a legjobb előadókat keresték. Vagy egyszerűen csak nem volt elég minőségi énekes. Egy ország nem tudott biztosítani elég énekest. Korábban is kölcsönöztek énekeseket, még a második világháború előtt is. Eleinte például a bécsi Staatsoperbe hívtak meg énekeseket. Ma különböző országokban különféleképpen van. Például Jussi Björling minden felvétele svédül van, még a bohém élet is. Fritz Wunderlich, a világ egyik legjobb tenorja, mindent németül énekelt. Akkor ez így volt. Aztán jött az eredeti nyelv. Mindenkinek tudnia kellett. Amikor én kikerültem a nemzetközi porondra, mentem országról országra, például a Don Carlosszal, de a társulat ugyanaz volt. Mondjuk Fréni helyett Dimitrova énekelt, Cappuccilli helyett Brusson. De ugyanaz a művészi csoport. Az eredeti nyelven éneklés némileg nevetséges. Megyünk egy nemzetközi énekversenyt, ahol az eredeti nyelven éneklést megköveteli. A Don Carlos eredeti nyelve a francia. A Lammermoor-i Luciáé szintén a francia. Később az olasz zeneszerző készített olasz verziót, és így tovább. Rengeteg példát hozhatnék. Másodszor a művészek ismerik a nyelvet, legalább annyira, hogy kiírják a szavakat a kottába. Én láttam ilyet, aztán betanulják, mint a papagáj. Semmit sem értve énekelnek. A közönség hallgatja, és semmit sem ért. Viszont mindenki elégedett, mert a nyelv eredeti.
Я смотрел ноту, которую он говорит. Нет, они учат, как попугаи, поют, ничего не понимая, публика слушает, ничего не понимая, и все довольны, что это язык оригинала.
De ezzel egy kicsit azt is szeretném mondani, hogy igénytelenebb lett az opera játszás, tehát mondjuk kevesebb idő van egy-egy előadásra fölkészülni, mint mondjuk 20-30-40 évvel ezelőtt?
Ну, конечно, сейчас очень многое из-за прежде всего финансовых проблем очень многое ухудшилось и
természetesen mostanában egyrészt az anyagi nehézségek miatt sok minden sokkal rosszabb. A próbaidőszak sokkal rövidebb. És mondjuk a Staatsoper az új politika alapján már nem a Csillagok színháza, hanem csupán állandó szerződéses művészek vannak. A sztárok túl drágák. A terem így is megtelik turistákkal. A munka minőségének romlása néhány éve érezhető. Kivételek például a már említett karmesterek, mint Carlo Maria Giulini. Néhány éve talán 5 volt a Macbeth bemutatója Staatsoperben. Próbálták, de sehogy nem találtak karmestert. Folynak a próbák, nincs karmester. De senkit sem izgat. A korrepetitor játszik. Gyakorlatilag 2 nappal a premier előtt felkérték az egyik korrepetitort, én hallottam a rádióban vele az interjút. Arra a kérdésre, hogy vezényelte már valaha Macbethet, azt felelte, hogy nem, de egyszer már CD-n meghallgattam. És oda állhatott a Staatsoper karmesteri pultjához, és vezényelhette a Macbethet.
Macbeth verti. Он говорит, нет, ну один раз слушал компакт-диск. И вот он встает за пульт Венской штатсоперы и дирижирует премьеры Макбета. Я был на этом спектакле.
Most térjünk vissza még a régi nagy időkre, 1987-re. Verdi Attila című operájából hallgatunk meg egy részletet a címszerepben Jevgenyi Nyesztyerenkóval, a Magyar Állami Operaház zenekarát Lamberto Gardelli vezényli.
Thank you.
Verdi Attila című operájából hallották a címszereplő áriáját az első felvonásból. Lamberto Gardelli vezényelte a Magyar Állami Operaház zenekarát, a felvétel pedig 1987-ben készült. Most 3 évet visszamegyünk az időben, 1984-ben énekelte Zakariás szerepét Jevgenyi Nyesztyerenko a Nabukkóból, mégpedig olyan kiváló partnerekkel, mint Piero Cappuccilli, Placido Domingo, Kurt Riedl és Lucia Pop.
Nabukko для меня опера очень дорогая, потому что я ее пел во многих театрах.
A Nabukkó számomra nagyon kedves opera. Annyi színházban énekeltem, hogy nehéz lenne felsorolni. Természetesen leginkább az első fellépés maradt meg az emlékezetemben. Ez 1982-es felvétel volt, tavasszal, Nyugat-Berlinben. A Deutsche Grammophon készítette. A felvétel előtt annyira megfáztam, hogy le akartam mondani. Egy barátom javasolta, hogy mégis inkább repüljek oda, megmutatom, mennyire beteg vagyok, akkor nem lesz annyira sértő. Bementem a Deutsche Operbe. A terv szerint május 1-én és 9-én előadás volt, a két dátum között pedig a lemezfelvétel. Mutattam, hogy semmi hangom nincs. 2 hétig hallgatnom kell. Giuseppe Sinopoli, a karmester és a Deutsche Grammophon teljes vezetősége a fejét fogta, hogy mi lesz most. Montserrat Caballé most küldött táviratot, hogy megbetegedett. Ön is beteg. Sürgősen keresünk magának orvost, aki meggyógyítja. de az orvos nem tudott segíteni. Ellenben az egyik művész felajánlotta, hogy elvisz egy másik orvoshoz, aki segít. És valóban, mindössze 5 napon volt a próbára és a gyógyulásra. Nagyon intenzív terápia volt. 2-3-szor mentem a doktorhoz az egyetemre, Szinopóli suttogva próbált velem. A színpadon kívül nem nagyon használtam a hangom, és csak az utolsó nap a zenekari próbán próbáltam ki, hogyan is szól. És akkor derült ki, hogy énekelhetek. Vártuk Montserrat Caballét, neki az előadásokon 1-én és 9-én nem kellett énekelnie. Azokon Gena Dimitrova szerepelt. Vele is próbáltunk végig. Olyan fantasztikusan énekelt 1-én, hogy azonnal táviratoztak Montserratnak, hogy kedves Montserrat, gyógyuljon, óvja az egészségét, minden jót kívánunk. Reggel pedig Géna elkezdte a felvételt. Ezzel megindult a nemzetközi ismertsége. Hívták a Scalától kezdve mindenhova.
И Гену на утро поставили на запись, и она с тех пор началась ее очень широкая известность, она тут жила Скала, пошла и так далее, так далее.
Igen, ugye ő énekelt aztán végül is Abigail szerepét ebben az operában.
No, совершенно безупречно, блестяще она справлялась со всеми неимоверными трудностями.
Abszolút kifogástalanul megbirkózott a feladattal. Később sokszor énekeltem Génával, többek között a Veronai arénában, a régi és az új rendezésű Nabuccóban, sőt még Cappuccilli is énekelt. Ezek után rögtön szerződtették a Scalába. Turandotot énekelt, csodálatos karrierje volt. Lady Macbethben is énekeltünk együtt Athénban, de sok más darabban is. Csodálatos énekesnő volt, határtalan lehetőségekkel. És talán az összes Nabuccó közül, amit énekeltem, ő volt a legjobb Abigail.
Среди всех Набукко, которых я пел в разных театрах, да, она, конечно, была лучшая Абигейл.
Mennyi ideig tart egyébként egy ilyen próba folyamat, tehát amikor gyakorlatilag minden szerepet már akkor egy világsztár énekelt, mennyi ideig próbálnak együtt, és milyen hangulata van ilyenkor egy próbának? Ízzik a levegő, vagy mindenki nagyon a saját dolgával van elfoglalva?
Есть два варианта, когда ставится новый спектакль, и нужно создать его режиссеру и дирижеру.
Két változata van egy új előadás színrevitelének. A rendezőnek és a karmesternek kell megteremtenie. Ez körülbelül 1 hónapot vesz igénybe. De ott volt például Dvorzsák Ruszalkája. Otto Schenk 1,5 hónapig próbálta. A Varázsfúvolát is ugyanennyi ideig szerette volna, de nem egyeztem bele, hogy 1,5 hónapot töltsek Sarastróval. Szóval az általános az 1 hónap. Ez egy nagyon intenzív munka. Abban az esetben, amikor mondjuk a Deutsche Operben egy kész előadásba csak be kell szállni, akkor körülbelül 1 hét. A próbák alatt meg kell jegyezni, hogy a sztárok a legfegyelmezettebbek. Gyakran láttam és tapasztaltam, amikor fiatal, magukat sztárnak tartó művészek és művésznők úgy vélik, hogy megengedhetik maguknak a késést. Elmernek a próbáról, mert elfáradtak, és így tovább, és így tovább. Egy fiatal orosz énekesnő Hamburgban azt kérdezte tőlem, hány percet kell egy sztárnak késnie? 20 percet vagy 1/2 órát? Azt feleltem, Maria Callas a próba előtt 1/2 órával már ott volt, és 1/2 órával tovább maradt, könyörögve, hogy tovább
próbálhasson.
Egyébként Maria Callas neve már ugye többször is felmerült itt a beszélgetésben, de ki az, akitől a legtöbbet tanulta, vagy ki az, akitől a legtöbbet tanulta, mondjuk szakmai alázat szempontjából?
Я, конечно, должен назвать имя Федора Шаляпина.
Mindenek előtt Fyodor Shalyapint kell megemlítenem, mert már iskolás koromban bálványoztam. Már akkor csak a lemezeit hallgatva elvarázsolt. Amikor megéreztem magamban a basszistát, megértettem, hogy követnem kell.
Manapság pedig viszont önt Shalyapin utódjának is tekinti, az ő munkásságának követőjének. Egyébként itt több nyugati város nevét is emlegettük már az interjúban, és hát ugye Magyarországon az 50-es, 60-as éveket aranykornak is szokás nevezni az operaházban, mert akkor nem engedték nyugatra az énekeseket, és az összes nagyon jó énekes Budapesten maradt. Amikor az ön nyugati pályája is beindult a 70-es évek második felében, a 80-as években, hiszen akkor ön már például a Metropolitanben is rendszeresen énekelt, mennyire volt könnyű kijutni Nyugat-Európába vagy Amerikába?
У нас действительно позднее начались выезды артистов наших оперных артистов.
Valóban nálunk később nyíltak meg a lehetőségek, később kezdtek a művészek külföldre utazni. Mindegy is, hogy nyugat vagy kelet, egyáltalán külföldre, különböző okokból. Az orosz mentalitás más. A művész a színházhoz tartozik. Nincs joga sehova elutazni a szezon alatt. Csak Sajapin tudta kivívni magának. Ami engem illet, az első külföldi utam 1970-ben a Budapesti Operaházba vezetett. Ezek után nagyon gyakran hívtak vendégszerepelni Budapestre. Aztán következtek a Moszkvai Nagyszínház vendégjátékai a Szkálában. Az első darab a Ruszlán és Ludmilla volt. Nagy sikert arattam, csak rólam beszéltek. Majd következett a New Yorki Metropolitan 1975-ben. A Boris Godunovval kezdtünk, szintén a figyelem középpontjába kerültem. Ezzel megkezdődött a nemzetközi hírű művészeink kiáramlása a világ nagy operaházaiba. Értettük, hogy a magyar vagy bolgár művészek relatíve szabadabban, sokkal egyszerűbben utazhattak, mint mi Moszkvából. De nem panaszkodnék, hogy mi nem mehettünk, minket nem engedtek. Nálunk sajátságosan működött a Goszkoncert. Az ő dolguk volt a papírok kiállítása, a vízumok megszerzése, intézte a levelezés. A mi Goszkoncertünk úgy működött, mint például a budapesti Interkoncert. Az első néhány út után nagyon hamar megértettem, hogy nem kell a Goszkoncertre várni, hanem egyenesen az impresszáriókkal, a színházakkal kell tartani a kapcsolatot, telefonon, levélben, táviratban. Meg kell mondanom azonban, hogy kötelességemnek tartottam, hogy a nagy színház szólistája maradjak. Minden évben részt vettem az előadásokban, koncerteken. Teljesítettem a normát. Teljesítettem, amit a színház elvárt. Hűséges maradtam a színházhoz, megosztottam az erőmet a külföld és az anyaszínházam között. Ugyanígy kötelességemnek tartottam más városok zeneszerető közönség előtt is fellépni. Így természetesen minden szezonban néhányszor ellátogattam Leningrádba. Aktív közreműködője voltam az Urali Filharmóniának. Vlagyivosztokban, Szibériában, Novoszibirszkben énekeltem. Szoros kapcsolatom volt Észtországgal, de otthon is sokat utaztam.
Я пел, скажем, в Владивостоке, в Сибири, в Сибирске, в Эстонии. У меня были очень связи тесные. Так что я по нашей стране тоже много ездил.
Tehát akkor soha nem merült föl önben, hogy például amikor a New Yorki Metropolitanbe többször visszahívták, hogy ne jöjjön vissza Oroszországba vagy Szovjetunióba, hanem kint maradjon New Yorkban?
New
York? Amikor megérkezel, inkább azon gondolkodsz, hogy lehet minél gyorsabban innen elmenni.
De mi az, amit taszítja New Yorkban? A maga a város, vagy a Metropolitannál voltak esetleg gondok?
Климат ужасный. В аэропорту нужно в этом коридоре стоять полтора часа, пока наконец туда
Rettenetes a klíma. A repülőtéren azon a folyosón vagy másfél órát kell állni, amíg elér az ember az útlevél ellenőrzésig. Persze a Metropolitanben mindig nagyon jó dolog fellépni. Sajnos nekem az amerikai kapcsolat végül nem jött össze. Voltam San Franciscóban, voltak koncertturnék Amerika szerte. Sok meghívásom volt a Metropolitantől a 80-as évadra, és így tovább. Természetesen, amikor maga Amerika volt ott, akkor az úgy volt helyes. Amikor valaki más, akkor rögtön jönnek a szankciók. Így visszamondták az összes szerződésemet. Carter elnök utasítást adott, hogy minden szerződést vissza kell vonni. Ezen kívül Grammy-díjra is jelöltek a Mussorgsky lemezzel. Visszavonták ezt a jelölést is. A mai napig itt van a falamon a jelölés oklevele. Ilyen a politika és a művészet. Később azért még néhányszor voltam Amerikában, de a kapcsolatok már nem jöttek rendbe. Nincs mit tenni.
Politika, iskustvo. Поэтому после этого я еще несколько раз приезжал в Америку, но так не сложились отношения, что же делать. Много других стран.
Hát aztán elárulhatom a hallgatóknak, hogy amikor novemberben Budapesten adott egy dalestet, akkor én kifigyeltem, hogy egy ilyen kis készülékkel rögzítette ezt az előadást, és akkor azt mondta nekem, hogy az eddigi összes előadását fölvette.
De, так сказать, продукт эпохи.
Igen, mondhatni. Én a hangrögzítés századának terméke vagyok. Azt hiszem, minden énekesnek kötelessége mindig fölvenni valamilyen formában saját magát. A fiatalabb énekesek ma már akár videóra is. Abban az időben, amikor én a konzervatóriumban tanultam, még csak arra volt lehetőségem, hogy magnetofont vegyek. Akkora volt, mint egy nagyobb rádió. Amikor otthon gyakoroltam, énekeltem, azt mindig fölvettem. Visszahallgattam, igyekeztem megérteni. Ha a rádióban közvetítettek, azt is azonnal fölvettem. Később már megjelentek a kazettás magnók, majd a minidisk. Ez abszolút elengedhetetlen minden énekes számára. Rögzíteni kell, és visszahallgatni.
Ennyi év, évtized, ami ön mögött áll, még mindig visszahallgatja a felvételt, és mindig hibát keres benne, és mindig tanulni szeretne abból?
Да, ищу прежде всего ошибки и также отмечаю то хорошее, что...
Mindenekelőtt a hibákat kerestem, de észreveszem a jó dolgokat is. Minden fellépésen kipróbálok valami újat, akkor is, ha az a sokadik ugyanolyan koncert vagy előadás. Ha az a jó, sikeres, akkor azt kell megtartani. Vagy ha nem jó, akkor azt elhagyom. Tehát ez egyfajta önellenőrzés.
Több cikkben is olvastam önről, hogy szenvedélyesen gyűjti a teákat, mi is egy nagyon finom teát kaptunk most öntől. Ez a szenvedélye még továbbra is megmaradt?
Да, это хобби. У меня чай всю жизнь. Я всю жизнь его изучаю, коллекционирую.
Igen, ez egy életre szóló hobbi. Tanulmányozom és gyűjtöm a teákat. Van saját keverékem, azzal kínálom meg a vendégeimet. Ezzel is köszönetet mondva a figyelemért.
Хочу поблагодарить за внимание. Köszönöm szépen.
január 18-i műsorunk ismétlését hallották. Jövő héten, a július 2-án 83 éves korában elhunyt Kossuth Díjas színészre, Szilágyi Tiborra emlékezünk, aki Jevgenyi Nyesztyerenko magyar hangja volt műsorunkban. Közvetlen munkatársaim Bánkövi Gyula és Boda Eszter nevében is elköszön a műsorvezető Madarás Zsolt. Ne feledjék, hogy műsorainkat újra meghallgathatják, hogyha a www.mediaclick.hu/lemezelő linkre kattintanak. Viszont hallásra!
Műsorajánló.
Hey, Pancho!
A muzsikus legendák adásában Melés György énekművész életét és munkásságát idézzük fel.
Működésem három alapkövetelményének tartom, tisztán énekelni, szépen beszélni és meggyőzően játszani. A három szervesen összefügg.
Muzsikus legendák. Ma 18 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban. Hétfő este. David Frey zongorázik. A francia zongora művész generációjának kiemelkedő tehetsége, Bach muzsikájának összehasonlíthatatlan előadója, megosztó és magával ragadó jelenség. Most egy hazai zongora estjéről idézzük fel virtuóz játékát. A február 17-i koncert felvétele a Pesti Vigadóból, hétfőn 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 17:30.